erősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 7 óra múlt 4 perccel.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kedves hallgatóink, Mezei András irodalmi összeállítását hallják a Debreceni Csokonai Színház művészeinek közreműködésével. Dithirambusok ürügyén. Történelmi lecke a női egyenjogúságról.
Már kiütős kapok, mondta egy barátnőm. Egymás mellett ültünk az iskolában, együtt dolgozunk a munkahelyen, és ez a szó, barátnőm, ma is kizárólag szeretőt jelent. Helyesbitek tehát. Egy nőismerősöm mondta, már kiütés kapok, ha azt hallom, emancipáció. Elhiszem. A valóban emancipált nőt a leereszkedő bizonygatások jobban idegesíthetik, mint a másik véglet, amely legalább nyíltan megvallja, a nő nem lehet mindenben egyenértékű a férfival. Milyen volt a kép? Évezredek óta csupán a férfiak mondták el prózában, versben, és vajon az, hogy milyennek látunk valakit, nem minket, magunkat jellemeze? Hallgassuk meg most éles figyelemmel I. és Gyula Dithirambus a nőkhöz című versének záró tételét.
Nem a zablák, nem a zengések, hanem a kosáron a fül. Nem az ostromok, a bekerítések, hanem a korálsor a nyak körül, meg a tűzhely körüli székek. Nem a viharok, a mének, a diadalzengések, hanem a szitaszél veregetések, ha a liszt megtömörül. Hanem a néma kitekintések a téli ablak függönye mögül. Nem a havasok, a jeges meredélyek, hanem a kézimunkázó vetések, a vasárnap is orsó pörgetők, hanem a csecsemő lebegtetések, hanem a csermelyek, a csevegők. Nem a vezényszó rohamra s imához, hanem a megfordított vánkos.
Van-e férfi, aki nemet sorsot hivatást cserélne a nővel, aki előtt fejet hajt?
A 19. századtól mind erősebben vetődik fel a nőkérdés Európában. Egyre másra jelennek meg a polémikus írások, melyek a nők alárendelt voltáról, kiszolgáltatottságáról kezdenek beszélni, és nagy vihart kavarnak mindenütt. Madács Imre, aki a tragédiában a kétségbe esett Ádámot Éva kezével vezeti vissza az életbe, Madács Imre is állást foglal. Mikor 1864. április 18-án föláll, hogy akadémiai székfoglalóját megtartsa, bejelenti, hogy értekezése tárgyául a nőt választotta.
Az Istenért kiált feltám valaki, minek a nőről? Nem azt tárgyalja már úgyis 10 könyv közül 9? Nem hallottunk-e már róla eleget prózában, versben, dicsőítve, káromolva, énekelve, gúnyos mosolyjal, tudósan és tudatlanul? Mi újat adhatna még e tárgy? De szerintem éppen sokszerű felfogás. Ez örökös visszatérés hozzá mutatja, hogy a tárgy kimeríthetetlen, mint a tenger mélye. A nő nem egyszerűen csak ember, ki egyszer s mind, és esetlegesen nőnemű is, mint azt a rideg logika diktálja, de utolsó ízéig egy sajátságos valami. Specifice nő. A mélyen szervezetében rejlő különbség egész lelki világát áthatva, eszmekörét, tevékenységét különbözően határozza meg a férfiétől. A nő korán fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut, könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz hiával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Egy cáfolhatatlan tényt nem tulajdoníthatjuk ellenkező irányú neveltetésének. A nő alárendelt, testi és lelki ereje védelmet, ápolást keres, s az erősebb férfiú lelkébe épp oly érzéseket költ, mint az elhagyott gyerek, a hervadó virág, megdermett madár. S a legvadabb férfi meghajó rózsaveszélyének megszelidül, mint a vérengző vad a tehetetlen gyermeknél, hisz az utunkba nyíló virágot is kikerüljük, s el nem tapodjuk a fetrengő bogarat. Nemi viszonyai okozzák, hogy ő a család alkotója, a házi kör összetartója. Egy hűtelen elpártolás női kötelességeitől mennyivel nagyobb rombolást hoz az egész családi lépnek, mint a férfiú félrelépése. Csendesen, zajtalanul munkál szerényházi körében, s mégis roppant hatással az egészre nézve. Mint a korált készítő bogár, mely világrészeket hoz létre, mint az árjadozó lég, melyet észre sem veszünk, de hiánya egyszerre feltűnik pusztulásunkkal együtt. Ha pedig olykor fellobban egy-egy meteor, s oly nő születik ki magas szellemtől ihletve, túlemelkedik nemekorlátaim, az minden okoskodásunk dacára is egyenlővé teendi magát a férfiúval, és tegye is. Elég drágán vásárolta meg a helyet, mert érte minden bizonnyal nem mindazon előnyeiről lemondott, melyek ezen irányba tették volna ragyogóvá, és talán boldoggá.
Madács félt az emancipációtól. Féltette a nő ösztönösségét, ártatlanságát, a mosolyt, mely a londoni szín megdicsőült éváján ragyog. A mosolyt, melyről azt tanították a nőnek, hogy hatalmas, ellenállhatatlan fegyvere. Csak azt felejtették el hozzátenni, hogy a másik nő is mosolyog, mondja Beauvoir a második nemben. És mit mond a magyar költőasszony, Rab Zsuzsa, varázsról, nőiességről az illemőreinek című versében?
A bomba nem válogatta, kikucorok szűkölve alatta, férfie, nő-e. Nem rendezte az éhség két csoportba az emberiséget. Nem osztotta föl lovagiasan nemek szerint a mindenrendű szenvedés sem. Nemzedékem gyöngébb neme sokszor volt kénytelen feledni, milyen nemű. Kénytelen volt feledni, hogy ő a finomabb lény, akihez differenciált érzelmek illenek. El is feledte. Háborús téli utazások vonat lépcsők jegén, csörömpölő vasak között, könyörület teherkocsik kasában, apja nadrágját mellén összefűzve, kenyérért sorban toporogva, zsákban krumplit cipelve, nyalkatiszt vezényszavára tankárkot ásva, aztán még porcos csontú hátán vonszolva sebesültet, halottat mosva, élő elől menekülve, mert néha mégis eszébe verték, milyen nemű. Lányarcunk gyönge bőrét csíkozta sár, horzsolt a kő, mikor a megvadult idő lófarkához kötözve zúzódva vonszolódtunk. Értelmünk gyönge burkát kancsal igazság feszegette, szívünk gyönge héját mindenféle kések lehántogatták. Szemünk íriszében, mint nyílhegyek állnak ma is, amiket láttunk. Mi illik hát hozzánk, miféle ének? Arról rebegjünk sejtelmes lényünket riszálva, hogy virágporból, illatokból desztillált sóhajtás vagyunk, vagy az intellektus koturnusán égbeakasztott szemmel, üres fejhangon kezdjünk rá megint a női dalra, lélek, virág, libidó, ájulunk, libidó, lélek, ájulunk, virág. Ki mondja el helyettünk, amibe arccal belevertek, amit nem illett volna észrevennünk, amiből győztesen kikászálódtunk, amiben mégse rokkantunk bele. csak a torkunk lett reszelősebb, csak a szemünk kevésbé finnyás, csak a beszédünk igazabb. Ki mondja el helyettünk, amit csak mi tudunk elmondani?
Kik is valhatnának érvényesebben a nősorsról, mint a nők maguk? És mi az, amit csak ők tudnak elmondani?
Székely Magda, nyár. Nyugodt vagyok. Nincs rossz sorom. Dolgozom, nem gondolkozom. Kezemben lábasok ragyognak, benövi szájamat a gyom. Reggeltől estig boldogan összeszorítom a fogam. Még soha fölöttem ilyen nyár, határtalan és hangtalan.
Szécsi Margit, két kezem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tézágú koronát, fájdalmasat.
Bede Anna, óda a mosogató vízhez. Már elmentek a vendégek, már alszik a gyermek. Ezek az esti sóhajtások percei. Zuhog a forró víz a tálba, álmos edények sorakoznak. Szájuk szélén még a vacsora gondaladott ízeivel, mártások gyöngycsepjeivel, gyümölcsnedvekkel, buzgó asszonyi lelemény keverte fűszerek összhangjaival. Tészták tréfás díszfoszlányaival csörömpölve merülnek a közös fürdőbe egymás után. Mosogató víz, te csillogó tálnyi léte, mennyi törekvésnek lettél felettetője, konyhaiaknak és égbelieknek, hány vágyat mostál el már, csillogóbbat, mint a te zsíros csillagaid, hány gyönyörű utat vágtál el szelíd hullámaiddal. Nem tudom, fiam, kérdezd apáttól. Ó, e kérdések, részletek részleteit ostromlók. Mit is tudok én, fiam, talán csak a születés titkát és a halálét, talán csak az egészet. Mosogató víz, te mindennapos összesítő, mivé mosod a saláták zöldjét, húsok aranyát, gyümölcsök könnyű hamvát, mivé mosod a gyöngéd ujjak markolt a szerszámok sikolyát, gépdohogást, ecsettáncot, szavak dallamos harcát, mivé oldod fel az emberré válást, ünnepek lassú méltóságát, munkanapok derűs hitét, hasonlatos vagy te az irigy földhöz, mely úgy old és tisztít, hogy megöl, s vermébe hullva emberek, falevelek, gyümölcsök és rovarok, egyek leszünk mind, és fölismerhetetlenek.
Károly, ami kérelem. Úristen, add, hogy szakadatlan ne hánytorgassam, amit adtam. Mint éj a napra, szakadatlan arra gondoljak, amit kaptam.
Ne hánytorgassam, amit adtam. Hány nő nem képes elviselni saját önfeláldozását, és hány férfi a nő önfeláldozását? Részlet Shaw eszéjéből.
Az igazság az, hogy az önfeláldozó asszony nem csak hogy kihasználják, hanem fáradozásaiért meg is vetik. Nincs olyan férfi, aki azt állítaná, hogy lelkének legfőbb boldogságát az önfeláldozásban leli meg. Az önfeláldozó lény örökös nyűk, felelősség, szégyen, csupa kiszámíthatatlan bosszúság, aki mellett egy igazán erős lélek nem tud élni. Csak azt tudja, hogyan segítsen másokon, hogyan tisztelje másoknak azt a jogát, hogy segítsenek önmagukon, aki maga is megharcolta a saját harcát.
Mert a férfi nem önfeláldozást követel. Stuart Mill írja 1876-ban.
A nők helyzete annyiban különbözik minden más alárendelt osztálybélitől, hogy tőlük a tényleges szolgálaton kívül más egyebet is követelnek. Minden férfi, kivéve a legvadabbat, azt kívánja, hogy felesége ne csak engedelmességből, hanem saját akaratából, sőt, öröméből legyen a rabszolgája.
Hallgassuk meg e szavak fényénél Szabó Lőrinc híres költeményét.
Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. És nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is. Alkú. Nékem más kell már. Semmiért, egészen. Két önzés titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is meglehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsittíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc, külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Ki törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint a lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj. E bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.
Tegnap is, ma is vitára serkentő kemény költeményez. Nyílt, tiszta beszéd arról, hogy milyennek akarja szeretni Szabó Lőrinc az élettársat, a nőt. A nőt, akinek szerepe Devecseri Gábor szerint főszerep. Földes Annának adott interjújában mondta.
Tulajdonképpen három nő ideáról beszélhetünk. Az egyik a hivatalos, amit egy-egy egyházi szervezet, nagy tekintélyű társadalmi egyesülés, vagy éppen állam hirdet. Vagy ha jobb ízlése van, mint jelen esetben a miénknek, csak meggyőző erővel tanácsol, mint Kádár János kongresszusi beszédében, ahol nagy nyomatékkal szólt a nők megbecsüléséről. A második nő ideál érthetően, mert üzletszerűen gyorsan változik. Ezt a divat és fodrász királyok országhatárokat ugyancsak figyelembe vevő akarata irányítja. A harmadik, a személyenként mindenki által kialakított nőideál, amelynek ugyan szintén szeszélyes, de legalább áldásos hatalmú gyakori gazdája a szerelem.
És mindez a versben?
Istennő tan. Midőn Vénusz már elment, Éneásznak fölismerszett a léptéről, hogy Isten. Én téged, mikor jössz, már annak látlak. Nem kell, hogy ebben távozás segítsen. S ha villamosra szállsz, és lábikrádat lépcsőn óhatatlan megtekintem, szívembe villogó fehér sugár csap. Ennél bizonyosabb bizonyság nincsen. Mi bizonyság még? Sugár csapatok, a nyakról, várról, térdről kicsapók, így tanuk adnak jeleket nekünk. Az istennőt nem tévesztheti el, mert minden porcikája fényt lehel. Az istennő az, akit szeretünk.
De az istennőt oly sokszor lerántja az egekből egy másik valóság. Talán a férfi isten?
Csak a férfi az egész ember. A nőből szakadt férfi van, benne van a nő is, és így kifejezheti az emberiséget. A nőben nincs benne a férfi, kivéve egyes abnormis képleteket. Az emberi örömet és fájdalmat, a nőjét és a férfiét egyaránt mindig a férfi fogja reveláló egyéni arcokban kivetíteni. Már meglehetősen régen irkálnak a nők, és a világ még mindig naívul várja, hogy valami meglepő titkot, eddig még meg nem mutatott arcot fognak hozni a nőről az irodalomba. Nem tették, nem teszik, nem tehetik. Mert a férfi a kifejező forma, és a mindenkori individualitás, és mindazt, ami kifejezhető a nőről, a férfi fejezi ki. Még a terhesség pszichéjét, a szülés kínjait is. Mondta volt 1934-ben Szabó Dezső, korunk nő problémájáról. Mindez a múlté. Idézünk rögvest egy hasonló nézetet 1972-ből.
Az alkotó nőről csak annyit, hogy szerintem a sportban is megvan a két szint. A nőknek a saját fizikumnak megfelelő maximum lehet a mérték. A nők tudtommal sakban is külön versenyeznek. A legjobb női mester nem biztos, hogy a világmezőnyben is élen van.
Most toldjuk meg mindjárt egy másik véleménnyel, amely úgy szintén az alkotó nőről szól. Mit mond mindenről Vörös Sándor?
A költőnőket mindenkor a szerelem ihlette meg, vagy a szerelem hiánya, a csalódás, a szerelmi sok, de mindenképpen a férfi. És azt látjuk, hogy az irodalomtörténet nő alapjai is inkább ráfonódtak művészetükkel a férfi által alapított kezdeményezésre, s nem maguk teremtették meg az újat.
És a tézisre egy antitézis.
A nőírók művei sorra megcáfolják a belénk rögzött hiedelmeket a nőírók másodvonalbeliségéről, a periférikus témáról, a tehetségek kisszerűségéről, a másfajta megfigyelőkészségről. Az irodalom mintha olyan terület lenne, ahol gyorsabban érvényüket vesztik a megkülönböztetések. Ami az irodában nem sikerült, a világirodalomban nagyon meggyorsult. Minden kommentár helyett hallgassuk meg Nemes Nagy Ágnes versét.
A mesterségemhez. Mesterségem, te gyönyörű, mely elhiteted, fontos élnem. Erkölcs és rémület között egyszerre fényben s vaksötétben, mint egy villám szaggattatás szikláin, ahol álhatatlan roppant felhők, nagy gomolyos agyvelők tüze összecsattan, s a tüzzel csikos levegőben szülik a szüntelen csatát, sejtkorom óta ismerős végtelen Buda ostromát, hol minden vibrál és veszendő, hol minden fércelt foszladó, hol rojtosodik már a szív, s egyetlen szálon függ a szó, amely a földből égbe sistergő döngés ütemét ingázza folyton, összevétve önrángását s a fellegét. Erkölcs és rémület között, vagy erkölcstelen rémületben, mesterségem, mégis te vagy, mi méred, ami mérhetetlen. Ha rángva is, de óraként, mely képzelt ütemet rovátkol az egyidőn, mégis a fényt elválasztja az éjszakától.
Milyen is hát az igazi nő?
És milyen az igazi férfi? Király, aki szerelméért lemond a trónról? Szerelmes, aki a hivatásért lemond a szerelemről? A mindig új úton járó Don Juan, vagy a családapa, aki asszonya mellett megöregszik? A hadvezér, vagy a bölcs, aki köreit írja a homokba, az atléta, vagy a szobrász, ki pompás izmait kőbe vési. Miért csak a nőknek kéne egyféléknek lenniük?
Olyan férfias tulajdonságok, mint keménység, hősiesség, nem férnek-e össze a legnőibb szereppel? Folytatni, megőrizni, és szeretni.
Kreón megtiltja, hogy a lázadó Polinejkész holttestének megadják a mindenhalottnak kiáró végtisztességet. De Antigoné a tilalom ellenére is eltemeti testvérét.
Részlet Szofoklész Antigoné című tragédiájából.
Te állsz csak itt fejed lehajtva? Szólj te már, elvállalod, hogy megtetted, vagy cáfolod?
Elvállalom, s tagadni nem fogom soha.
Tudtad, hogy ezt megtenni megtiltottam én?
Tudtam, hisz hirdették úton útfelen.
És mégis törvényemet megmerted szegni te?
Hiszen nem Zeus volt az, ki így rendelkezett, s az alvilági istenek között lakó díjkésem szab nekünk ilyen törvényeket. Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő lehet, mely engem Istenek nem változó, íratlan törvényét áthágni kényszerít. Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, de nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll. Az Istenek nem érjenek rám büntetést. Embertől nem félek, bármi tervet kohol. Azt rég tudom, hogy meghalok, még akkor is, ha tőled nem hallom, s hatán idő előtt halok meg, én még avval is csak nyerhetek, hiszen ki annyit szenvedett, miként magam, amíg csak élt, halálával mit veszthet az? Azért, hogy így sors vár rám, nem panaszkodom, de hogyha az, kit szült az én anyám, halott, és tűrnöm kell, hogy nincs ki eltemesse őt, az fájna nékem. Ám de ez cseppet se fáj. S ha balgatagnak mondaná letettemért, csak balga érne balgaságon engemet.
Érdes beszédű apja, érdes lánya ez. Már látom én, a baj se hajlította meg.
Még megtudod, kiben kemény az indulat, legkönnyebben bukik, s a vas, ha bár erős, imént kohó tüzében izzott, láthatod, ridegségében legkönnyebben eltörik. A zabla is kicsincs, tudom, megfékezi szilaj lovakvadságát. Az nem is való, hogy fenhéjázva szóljon, az ki szolga csak. E lánya gőgösséget úgy tanulta ki, hogy városunk törvényén tette túl magát. Gőgének ez már második próbája volt, hogy bűnös tett után büszkén nevetni tud. Ő lenne férfi, és nem lennék férfi én, ha így kemény dacot hagynék büntetlenül. Testvérem lánya bár, a Zeus oltár körül minden rokon között legkedvesebb rokon. A legrosszabb halált el nem kerülheti.
Kezedre adtak, s meghalok. Többet kívánsz?
Nem én. Ha ez meg lesz, mindent elértem én.
Mit vársz tehát? Amint nekem minden szabad terhemre van, s amíg csak élek, terhemre lesz. Mit én még mondhatok, neked sem tetszik az. Bizony dicsőbb nevet nem is szerezhetek, mint avval, hogy testvérem eltemettem én. Itt is dicsérnének szívük szerint ezek, ha félelem nem volna nyelvükön lakat. A zsarnokság viszont könnyebben boldogul, amit csak kedve tartja, mondhat és tehet.
Te látod így Kadmosz népében senki más?
Látják ezek, de ajkuk tetszésedre les.
S te nem szégyeled, hogy másként gondolkodol?
Testvérért gyászt viselni szégyen nem lehet.
Hát nem testvér az is, ki szembeszállt vele?
Édes testvérem, egy anyánk volt, egy apánk.
Irán tehát miért vagy kegyelettelen?
Nem vádolhatna ebben az, ki sírba szállt.
Hogyan? Hát egyként gyászolsz meg jót és gonoszt?
Ki meghalt, testvérem volt, és nem szolga volt.
Hazánk feldúlni jött, ez védelmezte az.
De mégis Hádész egy törvény szerint ítél.
Egyforma sorsot mégse nyerhet jó és gonosz.
Ki tudja, ez törvénye még a föld alatt.
Az ellenségből holtában sem lesz barát.
Gyűlölni nem születtem én. Szeretni csak.
hogyan szeret a nő? Vajon a kínzó testi vágyról, a feloldásban feloldhatatlan magányról, a másik szemén át magát csodáló rajongástról, az elektronhéj mag összetartozásáról, az egyenlőséget szülő szerelemről most néhány asszony, Szaffótól Szécsi Margitig.
Szaffó, édesanyám, nem perdül a rokka. Édesanyám, nem perdül a rokka. Olyan szakadós ma a szál. Vágy nehezül rám, mert a sudár szép Afroditét letepert. Szerető. Szerető kell ma nekem már.
Louise Labé, ó elfordult tekintett. Ó elfordult tekintett, barna szem. Ó könyhullások, forró epedések. Ó mind hiába várt fekete éjek, ó nappalok, ragyogtok, s nem nekem. Ó makocs vágyok, vaskos gyötrelem, ó elveszett idő, ó szenvedések, ó minden rossz feltámadt ellenem. Ó karok, kezek, fürtök, nevetés, ó hang és húr, viola pengetés, ó mennyi tűz, hogy egy nőstény elégjen. Csak azt panaszlom én, hogy szívemet olyan sok lángod ostromolja meg, s egy szikra rád nem hullott vissza mégsem.
Mariana Alcoforado, portugál apáca levele.
Ez a legutolsó levél, amit írok. Remélem fogalmazásmódja, egész jellege bizonyság lesz számodra. Végre sikerült meggyőznöd arról, hogy elvesztettem szerelmedet. Így hát nekem se szabad tovább szeresselek. Az első adandó alkalommal visszaküldök neked mindent, amit még megőriztem tőled kapott emlékeimből. Ne félj, hogy ezentúl is terhellek majd soraimmal, még csak a nevedet se írom rá a csomagra. Megkértem Donna Brites, bonyolítsa le mindezt helyettem. Azt is tudnod kell, pár nap óta olyan lelki állapotba jutottam, hogy képes lettem volna tűzre hányni vagy ízekre tépni szerelmede hajdani bizonyítékait, melyeket oly igen szerettem. Csak azóta vagyok tisztában vele, micsoda őrült szenvedélyt tápláltam szívemben, mióta annyira iparkodtam kigyógyulni belőle. A nők általában gőgösek. Nekem semmit sem segített a gőg abban, hogy rászánjam magam a szakításra. Elszenvedtem én megvetésedet, beletörődtem volna tán gyűlöletedbe is, még tán a saját féltékenységemet is elviselem, ha látom, hogy más valaki nyerte meg szívedet. Legalább akadt volna ellenfelem. Küzdhettem volna új szenvedélyed ellen, mert amit végképp nem tudtam elviselni, az a teljes közöny volt, amellyel irántam viseltettél. Utolsó leveledben arcátlan módon baráti érzéseidről biztosítgattál, nevetséges frázisokkal tömtette le soraidat. Ezekből azonnal láttam, hogy valamennyi neked írott levelemet megkaptad, s még elolvastad, a legcsekélyebb változás sem ment végbe szívedben. Hálátlan. S milyen őrült vagyok. Még fáj, hogy már azzal sem áltathatom magam, hogy nem kaptad meg a leveleimet. Sose jutottak a kezedbe. Ó, a te nyílt szívűséged! Hogy gyűlölöm azt a nyílt szívedet? Hát kértelek rá valaha, hogy mondd meg őszintén az igazat. Miért ölted meg bennem azt az esztelen lobogást? Egyáltalán minek írtál? Nem vágytam én arra, hogy tájékoztassa valóságról. Hát ne szakadjon meg a szívem attól a gondolattól, hogy azt se tartott fontosnak már, hogy becsapj. És így semmi jogcímem nem maradt, hogy megbocsássak neked valaha. E percben azon iparkodom, hogy mentségeket keressek a számodra, s tisztában vagyok vele, hogy egy apáca nem igen megfelelő szerelmes. Másfelől viszont úgy képzelem, hogy éppen az apácákat kellene előnyben részesíteni minden más nő felett, mert azokat nem akadályozza semmi, hogy kizárólag szenvedélyüknek éljenek. Nem gyöngíti odaadásukat ezer más dolog, mely a világban élő nőket állandóan foglalkoztatja és figyelmüket megosztja. Alapjában véve nem lehet kellemes érzés, ha az ember azt tapasztalja, hogy akiket szeret, mindenféle jelentéktelen dolgok iránt érdeklődnek, s valóban érzéketlennek kell lennie annak, aki kétségbeesés nélkül elviseli, hogy a nők másról sem beszélnek, csak társas életről, a piperéről és a sétákról. Az ember szüntelenül ki van téve, hogy féltékenykednie kell, mert a nők életéhez hozzátartozik, hogy figyelmesek, előzékenyek legyenek egész csomó férfihoz, és elcsevegjenek velük a társaságban. Ugyan ki lehet biztos afelől, hogy a másokkal való ilyen érintkezés nem ébreszte valami örömet a nők szívében. Ki lehet biztos afelől, hogy férjeiket is csak utálkozva, kényszeredetten fogadják. Persze, nincs szándékomban, hogy meggyőző érvekkel rávegyelek arra, hogy azt érezd, engem kellene szeretned. Ez nagyon alantas dolog volna. Tudom én nagyon jól, mi a sorsom, meg se próbálok küzdeni ellene. Még csak tart az életem, mindig boldogtalan leszek. Akkor is az voltam, mikor még minden nap láttalak. Majdnem belepusztultam a félelembe, hogy nem maradsz hű hozzám. Kétségbeesés fogott el arra a gondolatra, miért nem vagyok szebb, méltóbb hozzád. Zúgolottam, miért származom olyan középszerű családból. Nem egyszer azt hittem, hogy a vonzalom, melyet látszólag irántam tápláltál, még végén hátrányodra lesz. Az volt az érzésem, talán nem is szeretlek eléggé, és úgy szerettelek, mint egy tébolyodott. Kezdettől fogva minden tartózkodás nélkül hozzászoktattalak egy ilyen iszonyatos feszültségű szenvedélyhez, pedig az embernek mesterkednie kell, ha azt akarja, hogy viszont szeressék. Nagy ügyesen meg kell találnia az eszközöket, hogy megperzselhesse a másikat. Mert szerelemmel, csupán csak szerelemmel még nem lehet megnyerni a viszont szerelmet. De azért nem szabad elbíznod magad. Oly ifjú voltam, oly hiszékeny. Zsenge gyermekségemtől fogva kolostorba zártak. Aki férfival találkoztam, egy se volt valami megkapó. Soha azelőtt nem hallottam olyan szavakat, mint amiket te suttogtál a fülembe. Azt hittem, neked köszönhetem mindazt a bűverőt, mindazt a szépséget, amelyet felfedeztél, és tudatosítottál bennem. Aki csak beszélt rólad, jót mondott nekem, mindenki. Mindenki a te oldaladon állt. Minden követ megmozgattál, hogy magadba szerettes. De végre felszabadultam varázsod alól, és ebben magad is sokat segítettél. Nincs szándékomban eltitkolni, bizony nagy szükségem volt rá. Most visszaküldöm a leveleidet. Csak azt a kettőt őrzöm meg gondosan, amelyet utoljára írtál, s még gyakrabban fogom olvasni, hogy vissza ne zuhanjak még egyszer gyarlóságom örvényébe. Ó, mibe kerültek nekem ezek a levelek? Ha eltűrted volna, hogy örökké szeresselek, bizonyára azt érezném, hogy azért mégiscsak boldog vagyok.
Kafka Margit, a te színed előtt. Az én két fáradt asszony kezem, hogy milyen lágy, amikor simogat, milyen enyhén tárul, amikor ad, te rajtad ösmertem meg. Köszönöm neked a két kezemet. Szemem a bágyat, bús tükröző, áldott csoda. Sorsodba nézett, és megtanulta, hogy tiszta szövétnek, Betlehem csillag, égi vezér, áldjon meg Isten a két szememért. Mindig azt hittem, rút vagyok, csak durva vágyra hangoló, szíved bájolni nem tudó. Te megszerettél, s rám igézted ezt a halk esteli szépséget. Oly csúnya volt, mit eddig éltem, kevert, pocsékló, fél, törött, most a múltam is rendbe jött, ahogy te néked elmeséltem, mert láttad sorsom, megszerettem. Nemes, szent csordultik hited, aranykejhét felém kínáltad, szerelmed grálborát ajáltad. Most már még élek, szent leszek. Felmagasztaltál, fent leszek, mindig te színed előtt járva. Ó, hála, hála, hála. hála.
Börcsök Mária, mikor gömbfejű csontok, porc ágyba nyomódnak, csuklós csigolyákon bordák csikorognak, s testemben lüktetsz, mint a szív, csak akkor fáj, fájhat nékem egyedül lét, mert érfalam folyosói nem nyílnak meg, hogy véredbe eresszék, tüdőm lombsátra tüdődre nem borulhat, a koponyád, a koponyám más-más elipszisen bolyongnak, mert zárt üvegcsőrendszerekben külön kering az élet, és én jaj, el nem érlek. De szorítlak, foglak.
Nemes Nagy Ágnes, az alvóhoz. Te ismeretlen és ruhátlan, te kelsz ki minden hamuból. Te vagy a hetedik szobában, nem haltál meg, csak aluszol, Háncsból az ágyad, körül a hamuszín falak, roncsfüggönyád a némaságnak nagy, mozdulatlan szárnyakat. Nem mozdulok. Csak mint áramló lassú rendek, csak alvó látomásait kerengnek, mint láthatatlan csillagok. Ébredj, mutasd a vállad. Sebesülten is megtalállak. Szólj, hogy szólhassak holtomiglan. Mondd, el végre, merre jártál kimondhatatlan álmaidban.
Szécsi Margit, szerelem. Hadd nézzem édes arcodat, a szigorút, a régi drágát, az elviharzott ifjúság, a nagy stílű angyal tanyáját, a cigány élettől gyötört, a marakodástól árvát. Hadd nézzem újból arcodat, a szigorút, a régi drágát. Eladsz-e, elfogyasztol-e, nem leszünk kevesebbek tőle. Elefántcsordára elég szívünk volt, marad még belőle. Szent kezettől se rettegek, de fölséges légy, mint az oltár, mert megítélem arcodat, mert ifjúságom társa voltál.
Rambusok ürügyén. Történelmi lecke a női egyenjogúságról. Kedves hallgatóink, Mezei András irodalmi összeállítását hallották. Közreműködtek a Debreceni Csokonai Színház művészei. Farkas Zsuzsa, Fonyó István, Földesi Margit, Lontai Margit, Lőrinci Éva, Pagonyi Nándor, Sárközi Zoltán, Sárosdi Rezső, Simor Ottó, Unger Pálma, Várdai Zoltán és Zsolnai Júlia. Technikai munkatárs Jánosi Benedek és Váli Marian. Zenéjét Horkai Rózsa állította össze. A műsort Albert Zsuzsa szerkesztette. A rendező munkatársa Mátyás Piroska. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1974-ben készült, és legutóbb 1974. november 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Guy de Maupassant novelláját Kaló Flórián, Ráckevei Anna és Kertész Péter mondja el.
Szerelmes szavak.
Drága kakasom, nem írsz, nem mutatkozol, ezer esztendeje nem láttalak. Talán már nem szeretsz. Miért nem? Mit vétettem? Mondd meg nekem, kérlek, édes szerelmem. Én nagyon, de nagyon szeretlek. Szeretném, ha mindig mellettem volnál, ha naphosszat ölelhetnélek, ha elhalmozhatnálak téged, édes szívem, imádott mucuskám, mindenféle gyöngéd névvel, ami csak eszembe jut. Imádlak, imádlak, szépséges kakasom. A te kis csirkéd, Sophie.
Kedves Sophie, egy szót sem fogsz megérteni abból, amit most elmondok neked. Se baj. Ha a levelem történetesen más nő kezébe kerül, esetleg hasznát veheti. Ha siket néma lennél, egész bizonyosan még sokáig, nagyon sokáig tudtalak volna szeretni. A baj ott van, hogy beszélsz. Ennyi az egész. Hogy is mondja a költő? Te nem voltál egyéb, az is csak néha ritkán, mint nemtelen hangszer dicső vonóm alatt, s úgy zendült álmaimra szíved a léha hitvány, miként üres gitáron a dal, ha szárnyra kap. Látod, a szerelemben mindig az álmok dalait zendítjük meg, de hogy az álmok dalolhassanak, nem szabad őket félbeszakítanunk. Mert ha két csók közt beszélünk, azzal mindig félbeszakítjuk a lelkek mámoros álmát, ha csak nem valami magas röptű gondolatot fejezünk ki, de az ilyesmi nem igen terem meg csinos lányok könnyelmű fejecskéjében. Ugye nem érted? Annál jobb. Folytatom. Biztosítatlak, hogy nem igen láttam nálad bájosabb, imádnivalóbb nőt. Van-e még szem a világon, melyben több ábránd ragyogna, több ígéret, több szerelem, mint a te két szemedben? Alig hiszem. És mikor a szád mosolyog, mikor két gömbölyű ajkat közül kivillannak hófehér fogaid, az ember azt hinné, hogy a bűbájos ajakról kimondhatatlanul édes muzsika fog felszárnyalni, valami földön túl ilyen szelíd, lágy zene, amitől csak zokogni lehet. Te pedig nyugodtan azt mondod nekem: imádott nyuszikám. És hirtelen úgy érzem, hogy belelátok az agyadba. Látom, miként működik parányi szépasszony lelked. Csak hogy elrontja a kedvem. Egészen elrontja a kedvem. Inkább behúnyom a szemem. Ugye még most sem értesz? Tudtam előre. Emlékszel, amikor először voltál nálam? Váratlanul nyitottál be. Röpke ibolya illat áradt a ruhádból. Sokáig szótlanul néztünk egymásra, aztán összeölelkeztünk, mint két bolond. Azután másnapig nem beszéltünk. De mikor elbúcsúztunk, a kezünk remegett, s a szemünk annyi mindent mondott, annyi mindent, hogy nincs emberi nyelv, amelyik kifejezhetné. Legalábbis akkor ezt hittem. És mikor elmentél tőlem, halkan rebegted. Viszontlátásra. Csak ennyit mondtál, és soha fogalmat sem lesz róla, mi gyönyörű ábrándvilágot hagytál nekem mindazzal, amit megsejtettem, mindazzal, amit kitalálni véltem a gondolataidból. Attól a naptól kezdve, amikor megnyitottad becézgetéseidnek zsilipét, nekem elég volt, drágám. Megesett, hogy 5 percen át egyetlen határtalan csókba szédültünk, eszeveszett csókba, amely közben le kell hunyni a szemet, mintha a nézéssel elriasztanók, mintha jobban, tökéletesebben megmaradna az elbódult lélek befüggönyözött ablaka mögött. Később, mikor ajkaink széjjel váltak, te csengő nevetéssel ezt mondtad: ez jól esett, aranyos kutyám. Akkor legszívesebben megvertelek volna. Mert hova tovább elneveztél mindenféle állatnak és főzelékfélének a nevével, amiket biztosan a polgári szakácskönyvből, a kertészeti útmutatóból vagy a természetrajz a középiskolák első osztályai számára című munkákból böngésztél össze. Ó, szegénykém, micsoda csúfondáros manó, micsoda fonák tündér sugalhatta neked a szavaidat, a befejező szavakat. Összegyűjtöttem valamennyit, de irántad való gyöngétségből nem fogom megmutatni senkinek. Aztán meg igazán nem volt érzéked az alkalomszerűség iránt, és képes voltál elragadtatva kimondani ezt a szót, szeretlek, olyan alkalmakkor, hogy őrületes nevetőrohamokat kellett magamba folytanom, mert vannak percek, amikor ez a szó, szeretlek, annyira nincs helyén, hogy illetlenségnek hangzik. Ezt jó lesz, ha megjegyzed magadnak. De te nem értesz meg engem. Sok más nő sem fog megérteni, és ostobának fog tartani. Ezzel különben nem sokat törődöm. A falánk ember habzsolva eszik, de az ínyenc könnyen megcsömörlik, és sokszor egész jelentéktelen okból leküzdhetetlen undort érez valamilyen étel iránt. És a szerelemmel is úgy vagyunk, mint a szakácsművészettel. Néha egy nyers szó csodákat mivel, fölkorbácsolja a vért, megdobbantja a szívet. Ezek a szavak megengedettek a csaták hevében. Vagy nem nagyszerűek Cambron híres szava? Semmi sem bántó a maga idejében. De bizonyos pillanatokban tudni kell hallgatni. Ezer forró csókot küldök föltéve, hogy nem szólsz egy szót sem. René.
Guy de Maupassant Szerelmes szavak című novelláját Lányi Viktor fordításában Kaló Flórián, Ráckevei Anna és Kertész Péter mondta el. A hangfelvétel 1985-ben készült. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap